Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. január 21-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A koronavírus járvány miatt nehézkesen vagy egyáltalán nem megoldható a személyes találkozás. Mindez megnehezíti az egyébként rutinszerű, mégis hangsúlyos ügyvédi ellenjegyzést, illetve személyazonosítást. Ezért fontos, hogy az ügyfelek tisztában legyenek a távazonosítás és a távellenjegyzés lehetőségével, közölte a Bán és Karika ügyvédi társulás, amely felhívta a figyelmet arra is, hogy a távazonosítás, távellenjegyzés lehetősége különösen hasznos lehet, ha az ügyfél a papíralapú okiratot külföldön írja alá, de a távellenjegyzés belföldi ügyfelek esetén is alkalmazható. Rozgonyi Ádám kérdezte Kovácsné Sipő Judit, a Dalma ügyvédet.
Mint a munkahely világában például a céges megbeszélések is áttevődtek az online térbe, az ügyfél azonosítás is egy olyan része az ügyvédi tevékenységnek, amit egyébként két különböző törvény is előír az ügyvédek számára, mint kötelező részét az ügyfélkezelési folyamatnak, ami nélkül gyakorlatilag ugye nem is folytatódhat tovább ez az adott ügynek az ellátása, tehát ez egy törvényi kötelezettség, ez az ügyvédekről szóló törvény, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény írja elő az ügyvédek számára, hogy ügyfél azonosítást kell elvégezni, és ugye akkor ez az, ami egyrészt most már online is megoldható, és ez nagyon fontos, hogy tudják a praktizáló ügyvédek is, meg az ügyfelek is ismerjék ezt a lehetőséget.
Milyen kritériumai vannak egy távazonosításnak online, tehát hogy milyen feltételeknek kell ahhoz teljesülnie, hogy ez hivatalos elfogadott legyen?
Erről az ügyvédeket tömörítő szakmai kamara adott ki egyébként egy tájékoztatást, ami megköveteli, hogy elektronikus hírközlő eszközökön keresztül történjen ez a távazonosítás, és az sem mindegy, hogy milyen programot használunk ennek a lebonyolítására, ugyanis csak a Magyar Ügyvédi Kamara által előzetesen jóváhagyott eszközökön keresztül lehet ezt a távazonosítást elvégezni. Így például mondok egy-kettő talán ismertebb ilyen alkalmazást, mint a Microsoft Teams, a Skype vagy a Zoom, és ezeknek sem mindegy ezen belül, hogy melyik verzióját használjuk, úgyhogy itt nagyon körültekintően kell eljárni, hogy milyen programmal dolgozunk.
Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát fel kell mutatni a személyigazolványunkat, az arcunknak jól láthatóvá kell válnia mondjuk a számítógép előtt és a másik digitális okos eszközön, túloldalán pedig az ügyvéd figyeli mindezt és azonosít be tulajdonképpen, így mondom, minket. Így kell ezt elképzelni?
Igen, ez egy meglehetősen egyszerű folyamat egyébként. Az elvégzéséhez tulajdonképpen csak annyi kell, hogy ugye miután kiküldtük a meghívót erre az online alkalomra, az ügyfél elfogadta, hogy az ügyvéd és az ügyfél is bejelentkezik a videóhívásba, az ügyfélnek le kell ülnie ugyanúgy, ahogy az ügyvédnek a kamera elé, és magát jól látható módon kell ugye a kamerában gyakorlatilag elhelyeznie, tehát hogy ezért a neme, az életkora, az arcvonásai, ezek mind jól láthatóak legyenek, tehát ilyen szempontból azért praktikus figyelni a fényviszonyokra is, hogy ez ne okozzon problémát, és fel kell mutatni a személyazonosító okmányokat, melyek ezek, hát jellemzően ugye a személyigazolvány, vagy útlevél külföldiek esetében, illetve a lakcímkártya, és ezeknek az adattartalmát az azonosított személynek el kell szóban is ismételnie az eljáró ügyvéd előtt. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogyha valami technikai probléma lép fel, mert sajnos ilyen előfordulhat, akkor az egész folyamatot újra meg kell ismételni.
Milyen esetekben merülhet fel, jöhet szóba a távazonosítás, melyek azok az ügyek, amelyeknek a keretében erre egyetlen lehetőség van?
Nincs igazából jelenleg még egy olyan megkötés, hogy bizonyos ügyekben lehet, vagy bizonyos ügyekben nem lehet távazonosítást elvégezni, tehát minden ügytípus esetében van erre lehetőség egyébként. Ami egyébként a gyakorlatban jellemzőbb, és mi is ezt látjuk így az ügyvédi praxisból, hogy a cégügyekben, céggel kapcsolatos módosítások bejegyzése ügyében, ingatlan ügyekben azért jóval gyakoribbak ezek a távazonosításos megoldások, főleg abból adódó adóan is, hogy ugye nagyon sokszor itt külföldi érintettségű ügyfelekről is van szó, akiknek adott esetben az utazás azért problémát okozhat.
Nem merül fel annak a veszélye, hogy valaki visszaél ezzel a lehetőséggel, és mondjuk meg akarja téveszteni a másik oldalon átvitétemben lévő ügyvédet, szakembert, mondjuk, hogy valaki valakit helyettesít, tehát hogy lehetőség van a csalásra, vagy ezt azért minimálisra lehet csökkenteni?
Tehát lehetőség mindig megvan, de minimálisra lehet csökkenteni, éppen azért, mert ugye az ügyvédnek nem csak az a kötelezettsége, hogy azonosítson, de ugye meggyőződjön adott esetben a képviseleti jogosultságról is, ami hát ugye jogi személyeknél, itt azért nagyon gyakori, hogy általában cégekkel dolgozunk, ott ugye képviselők járnak el, ügyvezetők vagy meghatalmazottak, ugye ezt a cégkivonatból közhiteles nyilvántartásokból lehet ellenőrizni, hogy van-e valakinek képviseleti jogosultsága, hogyha nincsen, akkor az ügyvéd köteles meggyőződni arról, hogy ő akkor meghatalmazással rendelkezik az adott ügynek az ellátására. Magánszemélyeknél már nyilván más kérdések merülnek fel, hiszen ott nincs közhiteles nyilvántartás, viszont van egy szoftveres alkalmazás, amit minden ügyvéd köteles használni, ez az úgynevezett JÜB rendszer. A jogügyletek biztonságának ellenőrzésére hozták létre, ahol gyakorlatilag az adott személynek, a személyazonosító adatainak a bevitelével egy megbízható, központosított nyilvántartásból lekérdezhető az, hogy azok az adatok valóban ezt az embert azonosítják, valóban az ő adatairól van szó, és nem esetleg másnak a személyazonosságát használja fel. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a használatával, illetve ha körültekintőek vagyunk, akkor azért minimálisra csökkenthetőek a visszaélések.
Van mindennek pénzügyi vonatkozása is, tehát hogy ez nyilván nem ingyenes pénzbe kerül, ugyanúgy, mint mondjuk személyesen ez az azonosítás?
Ez alapvetően szerintem ügyvédtől és ügyvédirodától eltérően alakulhat a mi gyakorlatunkban, illetve én úgy gondolom, hogy ez lesz az általános, és hiszen eddig is ez volt, és nem volt különbség, hogy most online vagy offline történik az azonosítás, ez nem egy külön jogi szolgáltatás, hanem a jogi szolgáltatás részek értelmezzük, ezért külön árazás nem társul hozzá, tehát nem árazzuk be azt, hogy az azonosítás videó telefonálás útján történt meg, hanem a jogi szolgáltatásnak van egy ára, aminek a részét fogja képezni az, hogy most nem személyesen találkozunk, hanem online. Tehát én úgy gondolom, hogy ez adott esetben ingyenesen, vagy esetleg a szolgáltatás árába beépítve, de eddig se volt jellemző, hogy erre külön díjat számítson fel az eljáró ügyvéd.
Szerződés tehát kötni online?
Természetesen erre is van lehetőség. Itt ami ugye az ügyvédi működés szempontjából egy jelentősebb változás, az inkább a táv ellenjegyzésnek a lehetősége, az, hogy a szerződés online jön létre, ott két megoldási lehetőség adódik, vagy úgy jön létre online, hogy maga a szerződés tartalma online kerül egyeztetésre, és már rendelkeznek mind a két fél olyan technikai feltételekkel, hogy elektronikusan alá tudják írni azt az adott szerződést, mert akkor ugye kinyomtatni sem kell és fizikailag hagyományos módon aláírni, vagy azt is meg lehet tenni, hogy a szerződés a hagyományos módon papíralapon kinyomtatva elkészül, a felek aláírják, de szerveznek egy online alkalmat arra, hogy akkor ezt egyeztessék, és mondjuk a szerződések aláírása egyidejűleg két különböző helyszínen meg tud történni, de ez egy érvényesen létrejött szerződésnek fog ilyen esetben minősülni.
De mindez nem azt jelenti, hogy az ügyvéd helyettünk írna alá?
Nem. Itt ugye meg kell különböztetni a szerződés létrejöttét attól, hogy az ügyvéd bizonyos okiratokat ellenjegyezhet. Ugye nem minden szerződésre kell ügyvédi ellenjegyzés. Ennek ugye megvannak a törvényi feltételei, előírása, hogy milyen esetben kell, milyen esetben nem kell. Jellemzően az olyan ügyek esetében, ahol valamilyen közhiteles nyilvántartásba fog bekerülni az adott okirat, például a földhivatalba vagy a cégbíróság, ott mindig kell ügyvédi ellenjegyzés, tehát nagyon fontos eleme az, hogy az ügyvéd is ellenjegyezze az iratot, de itt ugye nem azzal jön létre a szerződés, hogy az ügyvéd ellenjegyezze, ő csak egy tanúsítási funkciót lát el, de már ez is megvalósulhat online, és erre is ugyanúgy igazak azok a szabályok, amit itt a táv azonosításnál már részben érintettünk, tehát a táv ellenjegyzésre is lehetőség van. Ezt azonban nem úgy kell elképzelni, hogy az ügyvéd ír alá az ügyfelek helyett, hanem már az ügyfelek által aláírt okiratott szerződéses dokumentációt az ügyvéd készhez kapja, és ez a videótelefonos megbeszélés alkalmával az ügyvéd miután ismertett az okirat tartalmát, és a felek akaratnyilatkozatát is rögzítette, és ők hozzájárultak ahhoz, hogy ez így online módon történjen meg, utána fogja az ügyvéd ellenjegyezni az okiratokat, amelyeket az ügyfelek már előtte aláírtak.
A koronavírus járvány miatt megfigyeltő az, hogy megnövekedett az igény ezekre a lehetőségekre, amelyekről az imént beszéltünk, hogy ezekkel az ügyfelek már mind inkább élni szeretnének, hogyha van rá lehetőség?
Igen, azt tapasztaltuk, főleg így az év vége felé, hogy már maguk az ügyfelek is kérdezték az online azonosítás ellenjegyzés lehetőségét, illetve mi magunk is aktívan, proaktívan már jeleztük előre, hogy a hagyományos utak mellett lehetőség van már online is megoldani a szerződéseknek, okiratoknak az aláírását, és az ügyek többségében ezzel is éltek az ügyfelek, hiszen ez ugye azért időt és költséget is tud megspórolni, főleg itt, ha azt vesszük figyelembe, hogy azért nagyon sok esetben ugye oda kell utazni az ügyvédirodába, akár belföldről, akár külföldről, úgyhogy ez mindenképpen mindenkinek egy kényelmesebb és praktikusabb megoldás.
Vannak olyan esetek, amikor kizárt, hogy mondjuk távazonosításra kerüljön sor?
Nem, jelenleg ilyen nem ismert. Saját maga az ügyvéd dönthet egyébként úgy, például kifejezetten nagyértékű szerződések esetén, hogy mégis ragaszkodik a személyes találkozó, de jelenleg nincs olyan szabály, ami azt írna elő, hogy bizonyos esetekben nem lehet online elvégezni az azonosítást, vagy az akár az ellenjegyzést.
Távazonosítás igénybevételihez ki kell tölteni esetleg valamilyen űrlapot, vagy megbeszélve az ügyvéddel, akár telefonon, e-mailben, akkor utána már erre lehetőség van, vagy van ennek valamilyen bürokratikus folyamata?
Nincsen bürokratikus folyamata a távazonosításnak, tehát ez teljesen egy egyszerű folyamat, amihez nem kell semmilyen adatlapot vagy űrlapot kitölteni, nem kell regisztrálni az ügyvédirodánál, tehát hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy videóhívás keretében megtörténik, ahol tényleg csak annyi szükséges, hogy az ügyfél bekapcsolja a kamerát és a mikrofont, előkészítse a személyes okmányait, és gyakorlatilag ott már a felvételt magát és az adminisztrációt ezt az ügyvéd intézi, hiszen ő fogja ezt rögzíteni, és majd ezt követően pedig ugye tárolja is ezt a felvételt, hiszen ezt írja elő a jogszabály.
Kovácsné Sipőt, Judit a Dalmát, a Bán és Karika ügyvédi társulást ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Csaknem 3000 bejelentés érkezett a biztosítókhoz a december végi horvátországi földrengésen okozta magyarországi károkról. A becsült kárösszeg megközelíti az 500 millió forintot, közölte a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Lambert Gábor az Inforádiónak elmondta azt is, a kárigények megalapozottságának megítéléséhez a társaságok saját szakértőik mellett a magyarországi földrengési információs rendszer nyilvános interaktív adatbázisára támaszkodnak. A szóvivő kitért arra is, hogy valamennyi lakossági vagyonbiztosítás alapját képezik a tűz és elemi károk, mint például a tűz, villámcsapás, szélvihar, jégeső, árvíz vagy a földrengés. Lambert Gábor hozzátette, érdemes folyamatosan felülvizsgálni és aktualizálni a biztosítási összegeket. Rozganyi Ádám interjúja.
Mennyi káreseményt jeleztek eddig a horvátországi földrengés magyarországi károsultjai?
December 28-29-i horvátországi rengéseket követően már két nap után rögzítettük a beérkezett károkat, és akkor azt tapasztaltuk, hogy elég kevés bejelentés érkezett Magyarországon, mindegy 500 bejelentés, és a társaságok olyan 100 millió forintos kárkifizetéssel számoltak ezek alapján, de hát belejátszott az ünnep, meg az év vége abba, hogy a bejelentések azért január első napjában megsokszorozottak, és azt lehetett tapasztalni, hogy végül is közel 3000 bejelentés érkezett a biztosító társaságokhoz, amelyek ezek alapján a becsült kárösszeget olyan 500 millió forintra tették.
Ez egyébként kiugrónak számít, tehát magas szám mondjuk más káreseményekhez képest?
Hát valóban attól függ, hogy mihez viszonyítjuk, hiszen földrengéskárok viszonylag ritkán vannak Magyarországon, viszont viharkárok annál gyakrabban, és a nyári viharszezonban egy viharos időszakot követően, akkor a károk a több milliárd forintot is elérhetik, úgyhogy ehhez képest ez az 500 millió forint nem számít olyan kirívó összegnek.
Most már január vége van, de számítanak még további bejelentésekre a földrengés miatt?
Hát reméljük, hogy hát elhúzódó földrengés sorozatról van szó Horvátországban, reméljük, hogy most már nagyobb rengések nem lesznek. Az eddigi rengések kapcsán nem valószínű, hogy újabb bejelentések érkeznek, hiszen korábbi évek, illetve a korábbi események tapasztalata az, hogy a káreseményt követően egy-két napban, egy-két héten belül jelentkezik az összes bejelentés, és hát tulajdonképpen a szerződések is erre biztatják az ügyfeleket, hogy amint szembesülnek az okozott károkkal, a lehető legrövidebb időn belül tegyék meg a bejelentéseket.
Ez mit jelent, tehát nyilván napokon belül kell ezt megtenni?
Így van, ez mindig rögzítik a szerződésben, hogy mikor kell megtenni a bejelentést, mennyi idő áll az ügyfél rendelkezésére. Jellemzően 3-5 nap attól függően, hogy mikor szembesültünk az okozott károkkal, hiszen a biztosítók természetesen figyelembe veszik, hogy adott esetben a kár megtörténte pillanatában nem feltétlenül tartózkodunk az ingatlanunkban. Lehet, hogy a nyaralunkban következett be akár, és csak később szembesülünk vele, ezért is fogalmaznak így a szerződések.
Egyébként a hazai lakossági vagyonbiztosítás alapját képezik a földrengések is?
Valóban így van, hiszen egyébként Európában sem sűrű, hogy 16-30 különböző káreseményre is kiterjedhet a szerződés, egy alapszerződés is, és minden szerződésben az úgynevezett tűz és elemi károk benne foglaltatnak, és erre elég széles körben fedezetet nyújt a biztosításunk.
Egyébként az elképzelhető, hogy megnövekszik majd a kereslet a biztosítások iránt, amelyek nyilván a földrengések miatt bekövetkezendő károk után is fizetnek?
Hát az a tapasztalatunk, hogy amikor van egy nagyobb káresemény, akkor egy kicsit megnövekszik az érdeklődés a lakásbiztosítások iránt, de el kell mondani, hogy nem olyan rossz ez a biztosítottsági arány, tehát a magyarországi olyan több mint 4 millió lakóinknak a 72-73%-a rendelkezik jelenleg lakásbiztosítással. Ez az arány azért már évek óta úgy nagyjából beállt, és európai kitekintésben, hát Franciaországban, amennyire tudom, ott jóval 90% fölötti a biztosítottsági lakásbiztosítottsági arány. Tehát például Olaszországot nézzük, ott 25-30%-os csak, és a környező országokban is ez a 72-73%, ez viszonylag jónak számít. És én azt gondolom, hogy a magyarországi lakásbiztosításokban az, hogy ilyen széles körben jelent fedezetet a biztosítás, tehát mint említettem, a tűz és elemi károk, és elemi károk alatt a viharkár, a széllökések, a beázások, a földrengés, és még az árvíztől kezdve számtalan egyéb olyan káresemény van felsorolva, ami nagyon széles körűnek mondható.
Egyébként nyilván a kárigények megalapozottságának megítélése földrengések után egy speciális helyzetet esetet jelent.
Nem csak a földrengések esetében, hiszen a szerződés pontosan rögzíti azt, hogy mi minősül úgy mondjuk biztosítási eseménynek. És itt külön kell választani a dolgokat, tehát káresemény, ha bekövetkezik valami kár az ingatlanunkban, és a biztosítási esemény az két különböző dolog. Ezt pontosan, hogy megértsük, miről is van szó, a földrengés erre jó példa, hiszen mondhatjuk általában, hogy a lakásbiztosítási szerződésünk az fedezi a földrengés okozta károkat, na de a szerződésből derül ki, hogy pontosan milyen erősségű rengés minősül földrengésnek az adott településen, illetve ahol az ingatlanunk elhelyezkedik. Ebből több félreértés is adódhat, hiszen a mostani földrengések kapcsán is azt tapasztaltuk, hogy olyan térségekből, területekből is érkeztek bejelentések földrengésre hivatkozva, ahol helyileg az adatok nem igazolták a földrengés megtörténtét, hiszen nagyon pontos a magyar földrengési információs adatbázis, és teljesen területre, helységre lebontva tükrözi azt, hogy hol milyen erejű rengés következett be. A szerződésünk pedig pontosan rögzíti azt, hogy milyen erejű rengés bekövetkezte, minősülhet biztosítási eseménynek.
Tehát vannak, voltak olyanok, akik vissza akartak élni, és úgymond egy nem valós káreseményt jelentettek, jeleztek?
Én nem fogalmaznék így, én csak annyit mernék megállapítani, hogy az ország sok területén érezhető volt a rengés, de egyáltalán nem biztos, hogy az épületben bekövetkezett károk összefüggésbe hozhatók ezzel a rengéssel az adott helyen, és pontosan ezért van szükség a szakértők alapos vizsgálatára, illetve hát összevetve a helyi adatokat a földrengési adatbázis interaktív adataival, valóban okozhatta-e a bejelentett károkat a földrengés erőssége.
Mert ha egyébként bebizonyosodik, hogy valaki úgymond csalt, vagy megrendezte a káreseményt, és ugye hamis állapotokat dokumentált, esetleg a szakértőket is félrevezette, akkor ennek azért komoly jogi következménye is lehetnek.
Én nem fogalmaznék így, hiszen alapvetően inkább az a következménye, hogyha nem tudják összefüggésbe hozni a történéseket, káreseményt a valós rengésekkel, mondjuk a földrengéseknél maradva, akkor a biztosító nem tudja megtéríteni az okozott kárt. Én nem hiszem, hogy ennél tovább mennének a társaságok.
Elhangzott, hogy a lakóingatlanok 72-73%-a rendelkezik biztosítással. Ezek a káresemények széles körére kiterjedő biztosítások egyébként?
Igen, mint említettem, valamennyi alapbiztosítás rendelkezik a tűz és elemi károk fedezetével, és hát ezen belül azért lehet kiegészítő biztosításokkal tovább növelni azt a kockázati kört, amelyre fedezetet jelenthet majd a biztosításunk.
A biztosításoknál kockázatot jelent, mondhatnám úgy is, hogy anyagi kárt is adott esetben, hogyha valaki alul biztosít. Mit jelent egyébként ez a fogalom? Kezdjük onnél.
Hát az alulbiztosítottság az akkor fordulhat elő, hogyha olyan biztosítási összeget választunk meg, amely nem fedezi az ingatlanunkban okozott teljes kárnak a tényleges értékét. Tehát ha például kevesebbre biztosítjuk be a házunkat, mint amennyibe az újjáépítési értéke kerülnek. Egyébként jellemzően a biztosítók a szerződéskötéskor lakásbiztosítás esetében felajánlják azt a biztosítási összeget és ehhez tartozó biztosítási díjat, amely azért megfelelő fedezetet nyújt alul biztosítottság ellen, és évközben pedig indexálással próbálják követni a tényleges értéket, úgyhogy érdemes figyelembe venni, amikor megkötjük a szerződésünket, hiszen maguk választjuk meg, hogy milyen biztosítási összegre kötjük meg a szerződésünket, de érdemes figyelembe venni a biztosítók ajánlatát. Jellemzően inkább a vagyonbiztosításoknál, amikor ipari üzemeket biztosítanak be, akkor fordul inkább elő az alulbiztosítottság fogalma, hiszen ott nagyon nagy értékű ingatlanokról van szó, és nagyon gyakran a szerződő fél inkább kockáztat, és kisebb összegre és kevesebb biztosítási díjjal köti meg a szerződést. Ezért is próbáljuk, illetve próbálja a Mabisz ipari és vagyontagozata is felhívni a figyelmet arra a mabisz.hu oldalon megjelent tájékoztatójában, hogy minden szerződő fél minden vagyonbiztosítás esetében, illetve hát vállalati vagyonbiztosítás esetében vegye figyelembe ezeket a szempontokat.
Szükséges, javasolt időnként felülvizsgálni és aktualizálni a biztosítási összegeket?
Azt hiszem mindenképpen minden évben érdemes erre ráfordítani pár percet, különösen akkor, amikor megkapjuk a biztosítónktól az új évre, tehát az évfordulóra vonatkozó új ajánlatot, akkor érdemes végig gondolni, hogy jelenlegi biztosításunk megfelel-e az ingatlanunk tényleges állapotának. Az eltelt időszakban nem történt-e olyan bővítés az ingatlanunkban, illetve nem szereztünk be olyan vagyontárgyat, amelynek a megsemmisülése vagy a részleges kárát azt nem fedezi az adott biztosításunk. Ekkor érdemes mindenképpen ehhez aktualizálni a szerződésünket, és hát újra kötni a lakásbiztosítási szerződést.
Lambert Gábort, a Mabisz kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság elnöke szerint a koronavírus vakcina beadásához kapcsolódó esetleges előnyökről uniós szinten kellene dönteni, de úgy véli, hogy az egyes tagországok gyorsabban fognak határozni erről, ami viszont nagyon bonyolultá teszi majd az életet, például az utazást. Péter Fábi Attila egyébként magánemberként támogatja az úgynevezett immunitás jogosítványok bevezetését. A szakember szerint az viszont, hogy a koronavírus elleni oltás igazolása eltérhet-e, és ha igen, mennyiben attól az igazolástól, ami egyébként más oltások esetében kapható, már egészen más kérdés. Ugyanis az már az adatvédelmet is érinti, hogy az oltási könyvön kívül külön igazolás lesz-e, és hogy abban milyen adatok szerepelnek majd. A riporter Herceg Zsolt.
Az, hogy én be vagyok oltva, vagy nem vagyok beoltva, az adatvédelmi szempontból milyen információnak minősül? Megkérdezheti-e tőlem az állam vagy egy cég, és nyilván tarthatja-e felhasználhatja-e?
Természetesen az oltás ténye az személyes adatnak minősül. A GDPR-t, az Európai Unió adatvédelmi rendeletét nem lehet figyelmen kívül hagyni, még a járványhelyzet esetén sem. Viszont a GDPR-t ki lehet egészíteni olyan nemzeti jogszabályokkal, amelyek a közérdek miatt nemzeti kompetenciában vannak, így például az egészségügyi törvény, illetőleg azok az állami feladatok, amelyek a járványhelyzet kezelésében nemzeti alapon történnek, ezek nyilván nemzeti jogszabályok. Viszont a nemzeti jogszabály meg nem lehet ellentétes az uniós joggal. Tehát arra szerettem volna utalni ezzel a megjegyzéssel, hogy ez önmagában véve egy nagyon bonyolult kérdés, hogy elsődleges rész feladat az a közegészségügyi feladat, amelyhez nyilván társul a személyes adatok védelméhez fűződő jog, és egyéb más alapjogok is, például adott esetben a mozgás szabadsága, az emberi méltósághoz fűződő jog, számtalan esetben fölmerült a kórházi állapotok kapcsán Olaszországba például tavasszal. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek, és akkor még csak a jogi részt néztük, és nem néztük azokat a gyakorlati eseteket, amelyeknél részben uniós adatvédelmi testületi iránymutatások is vonatkoznak, illetve a Magyar Adatvédelmi Hatóság is kiadott tájékoztatókat, például, hogy hogyan lehet lázat mérni, vagy milyen jogköre van mondjuk egy munkáltatónak bizonyos adatok kezelésére is. A járvány kapcsán számtalan ilyen kérdés van, és ilyen kérdés az oltás, illetőleg az oltás igazolásának a kérdése is. Tehát ez egy nagyon bonyolult összefüggés, ahol van nyilvánvalóan nemzeti mozgástér, de ideális esetben az Európai Unió tagországaként ez egy uniós megoldást igényelhetne, ami viszont elég lassú, és nyilván erre nem lehet várni.
Izraelben, ahol kötelező beadatni a koronavírus vakcinát, már dolgoznak egy aféle oltási könyvön, amelyhez különböző előnyök csatlakoznak majd. Akinek lesz ilyen, tehát aki beoltatta magát, az Izraelben már elmehet majd konditerembe, uszodába, koncertre, szállodába, múzeumba, kávéházba, étterembe és bevásárló központba. Részt vehet különböző rendezvényeken, amikor majd ott is lesznek ilyenek. Az Európai Unióban és azon belül Magyarországon is, ha lesz ilyen, akkor arról ezek szerint először uniós szinten kell dönteni, és ahhoz gyorsan kell készíteni egy hozzáilleszkedő magyar jogszabályt?
Ez lenne az ideális eset, de az én véleményem szerint előbb lesznek nemzeti megoldások. Ezzel nyilván párhuzamosan folyik egy uniós gondolkodás. Ez elsődlegesen annak a kérdésnek a tisztázása, és az eddigi hírek alapján ebben nem biztos, hogy konszenzus lesz, hogy egyáltalán az oltás az jelenthet-e bármiféle előnyt az állampolgár számára, vagy nem, hiszen a hír ből azt lehetett olvasni, illetve hallani, hogy például Németországban még maga Merkel kancellár is úgy nyilatkozott, hogy az oltás nem jelenthet előnyt. Miközben az én álláspontom szerint is, itt nyilván nem az adatvédelmi hatóság elnökeként mondom, hiszen ez nem adatvédelmi kérdés, ahogy említettem, de magán emberként az a véleményem, hogy viszont az oltás ténye igenis egy olyan pozitív dolog, amelyhez társulhatnak bizonyos előnyök, például nem kell karanténba vonulnia, igen, vagy bizonyos szolgáltatásokat igénybe vehet, hogyha be van oltva, és egyrészt nem fertőz, másrészt adott esetben nem veszélyes rá, vagy kevésbé veszélyes rá, hogyha fertőzött személlyel találkozik. Tehát elsődleges a járványhelyzetnek a kezelése, és aki ebben egy biztosabb pozícióra számít, mert be van oltva, az én álláspontom szerint, magánvéleményem szerint ehhez társulhatnak előnyök, de nyilvánvaló, és itt jön képbe az adatvédelem, hogy ennek a tényét, az oltás tényét igazolni kell. Az egy külön kérdés, hogy ez az igazolás, ez eltérhet-e, vagy mennyiben térhet el attól az igazolástól, amelyet egyébként más oltások esetén is kapunk, hiszen van oltási könyvünk, vagy lehet oltási könyvünk, nekem is van, amelyben például az influenza elleni védőoltás is bevezetésre került. Az egy külön külön kérdés, hogy itt nyilván a koronavírus elleni oltás kapcsán ugyanaz lesz az oltási igazolvány, külön oltási igazolványa lesz ennek az oltásnak, vagy sem, milyen adatok szerepelhetnek ezen az igazoláson. Hát ezek adatvédelmi kérdések, de elsődlegesen nem az adatvédelmi kérdés a legfontosabb, hanem a járványhelyzet kezelése, illetve az, hogy ez az igazolvány, ez mire fogja feljogosítani a szemét, hiszen az Európai Unióban a szabad mozgás, a tőke szolgáltatás szabad áramlása nyilván indokolja a személynek a szabad mozgását is, de az nagyon furcsa szituáció lenne, hogyha mondjuk az egyik nemzeti légitársaság elvisz egy országba, mert ott előny lesz, vagy akkor engednek felszállni a gépre, hogyha van oltási igazolásom, a másik ország légitársasága meg nem fog hazahozni, mert ott meg nem lehet előnyben részesíteni azt, akinek oltási igazolása van. Tehát ezért említettem azt, hogy az ideális az lenne, hogyha közös megoldás születne. Én ennek a realitását most csekélynek látom, sokkal inkább nemzeti megoldások fognak ebben a kérdésben születni, és az egy külön kérdés lesz majd, hogy a nemzeti megoldások vonatkozásában lesz-e jogorvoslati lehetőség, lesz-e olyan per egy szolgáltatás nyújtása, vagy éppen nem engedélyezett annak a számára, aki nincs beoltva, hogy ez eljut-e mondjuk bírósági szakba egy ilyen kérdés. Ha bírósági szakba jut, akkor a luxemburgi bíróságnál előzetes döntéshozatali mechanizmus kezdeményezésre kerül-e, vagy nem, vagy adott esetben egy bírósági eljárás után alkotmányjogi panaszként nemzeti alkotmánybírósághoz kerül az ügy. Számtalan megoldás van, szeretném hangsúlyozni, jó lenne, hogyha ezeket nem érnénk úgy meg, hiszen a járványhelyzet bízunk abban, hogy az oltás hatására hamarabb megszűnik, mint mondjuk egy bírósági szak, vagy még egy ezt követő jogorvoslati szak is lezárul, hiszen az évekbe is telhet.
Péter Falvi Attilát, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.